Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten szeretett népe, Isten beszédét olvasom közöttetek az új szövetségi Szentírásból, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, bibliolvasó kalózunk szerinti mai újszövetségi igeszakaszból, a római levél 10. részének első 13 versét olvasom, Istenre figyelő szívvel hallgassuk. Testvéreim, én szívből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcselekszi azokat, él általuk. A hitből való igazság pedig így szól. Nem mondd szívedben, kimegy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztust lehozza, vagy kimegy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza, hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Mert nincs különbség zsidók és görögök, azaz pogányok között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Eddig Isten igaz igéjéből. Amen. Helyünkön elcsendesedve imádkozzunk. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy oly fontos igéket olvashatunk ezekben a hetekben. Köszönjük, hogy hitünk biztos horgonya lehet ezekbe a te kijelentett igazságaidba kapaszkodnunk. Urunk, meglátjuk a mi törékenységünket is, azt is, hogy esendőek vagyunk, törékeny a mi lelkünk és testünk, és bizony, Urunk, gyakran bűnbe esünk, és nem mutogathatunk másra, hanem magunkba fedezhetjük föl a bűn törvényét, elménkbe és szívünkbe. Urunk, kérünk téged, hogy úgy, ahogy imádkoztunk a gyerekekkel is, most kérjük mi is, hogy légy szabadítónk is, Urunk, és add, hogy megláthassuk a szabadulásunk útját a mai igédből, vezess bennünket a te szent lelked által, Urunk, bocsáss meg a mi bűneinket, és nyisd meg a szívünket, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem befogadói és megcselekvői. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Isten szeretett népe, Istennek az a beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található, az előbb felolvasott bibliai részben a római levél 10. részének első versében, és hozzáolvasok még két idézetet, a 7. rész 24.-25. versét, és a 8. rész 13. versétől a 15. verséig. Így szól hozzánk. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítéltesből. Hála legyen Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mert ha a test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok. Az örökké való tegye áldottá és gyümölcstermő igét, ami szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, tisztelt gyülekezet! Mai üzenetnek ezt a címet adtam, hogy Jézus megváltó és szabadító. Az elmúlt hetekben a megváltás igazságairól szóltunk. Hadd ismételjem át nagyon röviden, hogy mik azok a lépések, szakaszok, amikben a megváltás kibontakozik, amiben megérthetjük mi is, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy Isten igaz gyermekévé váljunk. Az első pont, hogy az embernek be kell látnia, fel kell ismernie, hogy nem igaz Isten előtt, nem bűntelen, hogy az ige is mondja, egyetlen ember sem igaz, mindenki vétkezett, hiával van Isten dicsőségének. És bizony a bűn, a vétek, az halálos, az halált nemz. Ezért mondja a Római Levél a 6. rész 23. versében, hogy a bűn zsoldja a halál, az örök halál a kárhozat, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet az Úr Jézus Krisztusban. Mire való akkor tehát a parancsolatok, az Isten törvénye, ugye, amit mi ugye a 10 parancsolatban látunk összefoglalva számunkra. A törvény és a parancsolatok célja, hogy a bűnt felismerjük, a bűnnél legyen, azaz nyilvánvaló legyen az életünkben a bűnnek a romboló volta. A törvény cselekvése tehát nem a megváltás céljából adatot, hanem abból, hogy felismerjük belőle bűnös voltunkat, mert egyedüli megváltás csak Jézus Krisztusban van. Aki által Isten megbékéltetett minket önmagával. Ez a második pont, hogy Isten Jézus Krisztus által békült meg velünk, és békéltet meg bennünket önmagával. Azokat, akik fölismerték bűneiket, akik Jézus Krisztussal mennek, az Jézus Krisztushoz mennek az elveszettségünkben, és akik megvallják bűneiket, Jézus érdeméért bűnbocsánatot kérnek, és behívják Jézust a szívükbe, azok ellen nincs semmiféle kárhoztató ítélet, ahogy mondja az ige, akik Krisztus Jézusban vannak. És itt van a harmadik pont, hogy Isten nem vádolja többé azokat, akik Krisztusban vannak, akik megtértek, akik újjászülettek, és neki engedelmes életet akarnak élni, azokat megigazította, Isten igaz gyermekének fogadja el, ugye a megbékélés Istennel, az az ellenségeskedés feladása, azaz, hogy rendezem a kapcsolatomat Jézus Krisztus által az Úrral. A mi számlánkra írja jóvá Jézus érdemét, nekünk adja Jézus igazságát, és Jézuson keresztül lát minket, és ez valóban egy életet adó, ahogy fogalmazott is az ige, életadó megigazulás. Mert amikor az ember, a hívő ember, az újjászületett ember küzd, lelki harcát vívja belül, akkor a megigazulás az, ami vigasztalást ad a bukások és a hídben való hajótörésekben, hogy újra föl tudjunk állni. Mert Isten hozzánk való szeretete, a mi hozzánk való kegyelme nem változott meg, hanem újra oda mehetünk a kegyelem királyi trónjához, újra rendezhetjük a dolgainkat, mert Isten igaz gyermekének fogad el bennünket Jézusért. És a negyedik pont, ez a mai témánk, hogy hogy az újjászületettek, a megtértek, azok megszabadítottként lélek által kell, hogy éljenek, lélek szerint kell, hogy járjanak. De nagyon fontos témákat hoz föl az apostol, miért olyan nehéz legyőzni a bűnt? Isten minden bűnt megbocsát, még a legsúlyosabbakat is? Mi történik valójában, amikor keresztjénné leszünk? Megváltozunk-e vagy sem? Ugye ezek olyan kérdések, amely a lélek tusakodásából, a hívő ember lelki harcából adódó kérdések. Bevezetve ezt a mai témánkat, ki kell, hogy mondjuk, hogy a bűn az bűn marad akkor is, ha az ember már újjászületett. Aki bűnben él, annak is meg kell térnie, és meg kell szabadulnia abból, amiben van. Mert a bűn az továbbra is a halál gyümölcsét termi. Ezt kimondja egyértelműen az apostol. Ugye mi a halál gyümölcse az újjászületett emberek életében? Az, hogy a bűn az megrontja az egészségedet is. Van, amikor szó szerinti ok és okozati összefüggés van bűn és a betegség között. Van, amikor lelki oka van, tehát az, hogy nincs rendben a lelkünk, az betegít meg bennünket. Természetesen nem csak a bűn miatt lehet megbetegedni, ezt van, amikor nem is tudjuk és kutatjuk, amikor benne vagyunk egy ilyen helyzetben. Tehát én nem azt állítom, hogy aki beteg, az biztos, hogy a dédelgetett bűne miatt beteg, de lehet összefüggés. Ez csak neked személyesen a Szentlélek és a lelkiismereted együtt tudja kijelenteni. De a bűn pusztító, romboló ereje a keresztjének életében is nyilvánvaló. Mert a keresztény hit legfőbb bizonyítéka a megváltozott élet. Tehát igenis, aki Krisztus élet, aki Krisztusban van, annak megváltozott élete kell, hogy legyen. Ugye a megváltozást, a szabadulást, azt halálnak mondja az apostol, azaz, hogy meghalok a régi életemnek, és egyre inkább az új életemnek élek. Annak élek, aki élettem, mondja a Róma 7.4-ben az apostol, ezért másé vagytok azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istenünknek. Gyümölcs termés akkor lehetséges, ha fölvállaljuk a bűneink ellen vívott harcot. Mert az ember, ha csak a saját erejéből küzd, akkor ugyanolyanná válik, mint a törvényből megigazulni vágyók, az Isten törvényének cselekvéséből megigazulni vágyók, hogy rájönnek úgy, mint az apostol, hogy ugyanúgy a bűn rabszolgája maradt a saját erejéből. Nem tud megváltozni a saját erejéből, nem tud Istennek engedelmes életet élni. Testvérek, Istent nem lehet becsapni hívőként se, Istent nem lehet megcsúfolni, de azt mondja az ige, hogy önmagunkat se próbáljuk meg becsapni. A honlapunkon a keresztény videók és játékfilmek között van egy rövid kis film, az a címe, hogy a béke gyermek. Ezt érdemes megnézni. Én ezt most el is olvashattam a történetet. Egy misszionárusról szól, aki Új-Guineában térített misszionárusként pogány törzsek között, ugye olyanok között is, akik nemrég még emberevők voltak, és nem jutott semmire velük. Egyszerűen nem fogták föl, nem értették meg a Jézusban hozott örömhírt. És az örömhírből sokkal inkább érdekelte őket Júdás. Júdás lett nekik az érdekes személy, hogy csapta be Jézust, és hogy vezette félre. Mert náluk a legfőbb erény ez volt, hogy a törzsek becsapták egymást. Nem volt igazán jelentősége az adott szónak, illetve ha valamit megígért, akkor már valaki valamit megígért, akkor sejteni lehetett, hogy ezt valamilyen céllal tette, és nem biztos, hogy meg fogja tartani a szavát. Szóval ezek a törzsek állandóan egymással harcoltak, meg becsapták egymást, és amikor már a harmadik véres ütközetet kellett végignéznie ennek a misszionárusnak, akkor úgy határozott, hogy elmegy, nem küzd tovább, A törzsek marasztalták, de ő elhatározta, hogy el fog menni. Ekkor egy nagyon érdekes szertartásnak lett a tanúja, ott az ő kis kunyhója előtt, a két törzs, akik ugye harcban álltak egymással, egymást becsapták, meg egymást gyilkolták, megálltak a képviselői ott a kunyhója előtt, és egy érdekes szertartást mutattak be. Az egyik törzsfőnök fogta a 6 hónapos gyermekét, elvette a felesége kezéből, és a ellenséges törzsfőnök kezébe adta. És amikor megmagyarázták neki, hogy ez miről szól, ez a úgynevezett béke gyermek szertartás, itt nincs csalás, nincs becsapás, nincs vérengzés, ehhez mindenki tartja magát, hogy amíg a béke gyermek él, addig a két törzs nem háborúzhat egymással, hanem békességbe, becsületbe kell élniük egymással. A törzsfőnöknek kell fölnevelnie a gyermeket, saját gyermekeként, ő ad neki nevet. És itt értette meg a misszionárius, hogy most jött el az a pont, hogy Jézus Krisztus evangéliumát elmondhassa érthetően ezeknek a törzseknek, mert Jézus ezért jött. Ő Isten béke gyermeke, azért jött, hogy mi megbéküljünk Istennel, és meg tudjunk békülni egymással is, és bizony ellenségek közé jött Jézus, ő az életét adta azért, hogy nekünk békességünk legyen Istennel. És akik ezt megértették, akik meg akarnak békülni Istennel, akik belátták elveszett voltukat és Jézushoz jönnek, azok az újjászületett hívők nem járhatnak test szerint, hanem egyre inkább lélek szerint kell, hogy járjanak. Egyre inkább lélek szerint. És itt látszik, hogy a keresztény hit az nem csak igazságok elhívése, hanem az Isten igéjének és a lelkének való engedelmesség. És Isten igéje és az ő szent lelke a te lelkiismereteden és a te értelmeden keresztül bizony segít, hogy eligazodj az életbe, adja az impulzusokat és a tanácsokat, és bizony a te felelősséget, hogy engedsz-e. Engedsz-e az igének, engedsz-e Jézusnak, engedsz-e az ő szent lelkének. Ez az a lelki harc, ami egy belső, szentlélek indított törekvés. Ez egy küzdelem. Ugye apostol ezt elég hosszan leírja, hogy akik nem tesz szerint járnak, hanem engedelmeskedni akarnak Istennek, azok a szent lélek dolgaira törekszenek, nem a test dolgaira. Mert a lélek törekvése az élet. A test törekvése a bűn által a halál, ami egy pusztító, romboló erő. Akik lélek szerint járnak, azoknak békességet is ad Isten. De aki nem akar szabadulni a bűneiből, az nem arra törekszik, hogy a szent léleknek engedelmeskedjen, hanem az továbbra is ellenségeskedik Istennel. Akár tudatosan, akár tudatlanul. Mert a bűn bűn marad, és a bűn továbbra is ellenségeskedés Istennel. És az ilyen a halál erőinek szolgáltatja ki magát. Tehát két dolog miatt figyelmeztet erre bennünket az apostol, minden gyülekezetet, akiknek írta a rómaiakat, azokat is, meg bennünket is, mai híveit az Istennek. Egyik az, hogy legyen ez vigasztalásotok, az életadó megigazulás, amikor a küzdelemben elbuktok, amikor mélységet jártok meg, hogy nem estetek ki a kegyelemből, föl lehet állni, lehet újat kezdeni újra Istennel. De a másik dolog az, hogy figyelmeztet is bennünket, ne csapjuk be önmagunkat, nem élhetünk úgy, ahogy eddig éltünk, és a bűn van jelen az életünkben, föl kell vállalni a küzdelmet, nem alkudhatunk meg vele. Ugye mondja az apostol, ha pedig a Krisztus nem támadott fel, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Ez nem csak arról szól, hogyha nem hisztek a feltámadásba, akkor hiába való hitetek van, hanem ez arról is szól, hogyha nem haltatok meg a régiek, és nem támadtatok föl a Krisztussal együtt új életre, akkor hiába való a hitetek, még bűneitekben vagytok. Tehát A hívő ember, ha hagyja magát sodortatni az ő lelki mélységében, ha hagyja a bűneit dédelgeti az életében, akkor annak hiába való hit lesz a vége, nem lesz kedves Isten előtt az élete, magát hozza egyre nagyobb mélységben. Így is fogalmazhatjuk, hogy ahhoz, hogy ne ez a pusztító, halálos folyamat legyen benned, ahhoz az kell, hogy Krisztusnak élete legyen benned. Engedsz-e Krisztusnak, engeded-e, hogy Krisztus által az élet erői munkálkodjanak benned, vagy engeded tovább a bűn pusztító erejét. Azaz Krisztus benned kell, hogy éljen a Szentlélek által, mert a lélek az élet. Testvérek, ezeket mind vagy szó szerint, vagy mai nyelvre érthetővé téve az apostol írja le a római levél 7., 8., 9. és 10. részében, amit a héten olvastunk. Ajánlom mindenkinek, hogy akár így egybe is elolvashatja ezt a 3-4 részt, hogy ezeken a hitigazságokban megerősödjön lélekben és értelemben is, de cselekedet legyen belőle, mert az újjászületett élet szent lélek vezérelt élet. Ahogy olvastuk is, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És most érkeztünk el tulajdonképpen a lényegéhez, a szívéhez a mai üzenetnek, hogy Krisztus nem csak megváltó, hanem szabadító is. Akarod-e, hogy szabadítod legyen, hogy szabadulásokat élj át a bűneidből? És Jézus Krisztus a Szentlélek által öldökli meg a test cselekedeteit. Tehát az ige, Krisztus és a Szentlélek együtt segít neked, hogy győzedelmes legyél a bűneid fölött. Amikor Isten elé állunk, testvérek, amikor eljutunk erre a belátásra és bűnbánatra, és bevalljuk állapotunkat, és megalázzuk magunkat, akkor a Szentlélek mellénk áll. Melléd fog állni. Nem csak egy üres cselekedet lesz az imádságod, hogy megértettél valami igazságot, elhitted, annak megfelelően cselekedsz, és akkor ez egy újabb cselekedet, egy szertartás. Nem. Meg fogod tapasztalni, hogy a Szentlélek melléd áll, hogy az elmédet megerősíti, megtisztítja, mert a Szentlélek az az erő lelke, hogy hallottuk is, nem a félelem lelkét kaptátok, hanem a fiúság lelkét. Ugye, aki által atyánknak szólítjuk Istent. És azt mondja az ige, hogy aki nem fejlődik ebbe az irányba, az előbb-utóbb elveszíti korábbi közösségét a Szentlélekkel és Istennel. Nem azt jelenti, hogy elszakad teljesen, vagy teljesen leszakad, hanem távolságba kerül, aminek a vége lehet lelki halál. Amikor ugye Dávid is, aki ugye hithős volt, és tudjuk, hogy mekkorákat bukott az ő életében, ő volt az egyik, aki igazán feltehette magába azt a kérdést, hogy ezt a bűnt megbocsátja nekem Isten? Nem csak házasságtörő lettem, tehát nincs mese, külső jele volt az ő hűtlenségének és paráznasságának, hogy házasságtörő lett, nem a belül a gondolataiba kalandozott el, és belül lélekben követett el vétkeket, hanem nyilvánosan megkérdőjelezhetett. Sőt, ez miatt még gyilkos is lett, mert ugye meggyilkoltatta annak a férjét, akivel házasságot tört. Ő mégis, amikor megbánta a bűnét, nagy árat fizetett, tudjuk, akkor ezt mondta, hogy az engedelmesség lelkével támogass engem. Mikor szoktuk elmondani, testvérek, ezt az imádságot? Amikor úrvacsorázunk. Igen. Töröld el az én vétkeimet, és az erős lelket újítsd meg bennem. Engedelmesség lelkével támogass engem. Igen, föl lehet állni a legnagyobb mélységből is, de nem halogathatod, mert akkor a halál erőinek engedsz. A bűnpusztító, romboló erejét fogod megtapasztalni az életedben. Sőt, azt is mondja az ige, hogy nem csak mellénk áll az élet, hogy a Szent Lélek megerősíti a lelkünket és kitisztítja a gondolatainkat, hanem még imádkozunk is értünk, mondja a 8. rész 26. versében. Ugyanúgy, ahogy Jézus is az Atya jobbján föltámadt állapotában imádkozik értünk, a Szent Lélek is kimondhatatlan fohászkodásokkal imádkozik értünk. És aki ezt megtapasztalja, az tudja mondani azt, hogy igen, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Még az a rossz is, akár az a rossz, amit nem értesz még, hogy miért történt veled, akár az, amit megláttál, hogy te magad sodortad ebbe a helyzetbe, javadra szolgálhat, hogyha engedsz az Istennek, ha visszafordulsz ő hozzá. Péter ugye nagyot bukott, háromszor tagadta meg Jézust, letagadta ezt, hogy egyáltalán ismeri őt, hogy köze van hozzá. És ugye Jézus háromszor kérdezte tőle, hogy szeretsz-e engem? Igen, ez a kérdés. Szereted-e az Istent? Vagy van köztetek még mindig ellenségeskedés? Meg mindig nincs békesség? Meg mindig vannak szellemi erődítmények a gondolataidba, a lelkedbe, akik nem engedik azt, hogy így megnyílj Istennek? Vagy belekeményedtél hívőként bűneidbe, és egyszerűen ezért váltál vakká? Azt mondja az ige, hogy igen, diadalmaskodunk azáltal, aki szeret bennünket. Lehet diadalmaskodni azáltal, aki szeret bennünket, és ez nem más, mint Jézus Krisztus, ami Úrunk Istenünk, aki annyira szeretett bennünket, hogy önmagát adta értünk. És azt mondja végül az ige, hogy aki megmarad a hitben, az végül nem fog megszégyenülni. Aki nem marad meg a hitben, az elveszőknek végül botránkozás lesz Jézus. Botrány lesz az ő tanítása és keresztje. Megbotránkoznak és elfordulnak tőle. De akik megmaradnak, azok nem fognak végül megszégyenülni. Úgy, ahogy a 10. részben olvastuk, azok, akik szájjal Úrnak vallják Jézust, és szívükkel hiszik, hogy Isten feltámasztotta a halálból őt, akkor üdvözülni fognak, mert szívünkkel hiszünk, és szájjal teszünk vallást erről az üdv igazságról. Hát végül, testvérek, tedd fel magadban a kérdést, és imádkozzál világos látásért, hogy miért van ez így az életedben, miért vannak ezek a küzdelmeid, és miért vannak rossz állapotaid. Még nem születtél újjá, vagy ha újjá születtél, akkor még vannak még mindig bűneid, amikben élsz, amik keményítik a szívedet. Következő kérdés, hogy szereted-e Istent? Szereted-e Istent, vagy marad benned ellenségeskedés, amit nem rendeztél? Ugye Péter végül azt mondja Jézusnak, Uram, te mindent tudsz. De tudod, hogy szeretlek téged. Ez volt az a pont, amikor Péter teljesen megnyílt Jézusnak, és át tudta adni az életét. Természetesen ne essél kétségbe, mert a megszentelődés, ugye tulajdonképpen erről beszéltünk, hiszen a megszentelődés útja az a Jézus általi megszabadulások megtapasztalása. Tehát az új életben járás, az újjászületett ember élete, az egy folyamat. De ebben a folyamaton szabadulásokat kell, hogy átéljünk, vagy úgy, ahogy előbb fogalmaztunk, ebbe az irányba kell, hogy haladjon az életünk. Hogy ne a halál erőinek szolgáltassuk ki magunkat. Ezt mondja az apostol a Római Levél 6. részében, mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ugye ezt személyes bizonyságtételként is elmondta már Pál, amikor azt mondta, hogy azt az életet, amit itt testben élek, ebben a lelki, mert a test az folyamatos, és a test kívánsága folyamatos lelki harcot okoz az embernek, és természetesen a test kívánsága nem csak a paráznaságot jelenti, sok minden okoz a test és a bűn, irigységet, keménységet, harcot, csatákat, és még betegséget, és még sorolhatnánk, hogy mi minden. Ugye ez mind a test és a bűn. Ebben a testben élek, mondja az apostol, nagyon őszintén leírja az ő lelki harcait, de azt mondja, hogy ezt az életet, amit itt a testben, a földön élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És a mai üzenet, hogy nem a félelem lelkét kaptátok, ugye ezt a 2 Timóteus első részében is olvassuk, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Testvérek, Jézus nem csak a mi megváltónk, hanem a mi szabadítónk is. És a Szentlélek által öli meg bennünk a test cselekedeteit. Engedünk-e Jézusnak, engedünk az igének, engedünk-e a Szentléleknek? Mert ő mellénk áll, és győzelemre fog vinni. És hogyha nem ez van a lelkedben, hanem valaki mást súg neked, vagy te mondod azt, hogy te föladod, te nem bírsz küzdeni, akkor az hazugság. Ne engedj a hazugságnak, a kísértőnek, hanem tudd, hogy a Szentlélek az ő és az ige melléd áll, és győzedelmeskedhetsz ebben a lelki harcban, ami belül lelkünkben dúl. Hadd olvassak fel egy nagyon szép idézetet egy kommentárból zárásként. Jelenések könyvében olvassuk a 7. rész 14. részében, hogy a megváltottak kik, mi jellemzi őket. Azok, akik megmosták ruháikat és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ez egy szemléletes hasonlat, és jól kifejezi, hogy a bűntől való szabadulásnak 2 fázisa van. Az első a megtisztítás, amely a római levél gondolatrendszerében a bűnnek való meghalásnak felel meg. Ekkor valóban döntő változás történik az ember életében, hiszen megszabadul az addig elkövetett bűnök terhétől, azonban még nem képes arra, hogy engedelmeskedjék is az igazságnak. Erre azáltal válik képessé, hogy megfehéríti ruháit. A hétköznapi életben ez egy erős fertőtlenítő, fehérítő szerrel történik, mely minden szennyeződést eltávolít a ruha anyagából, és egyben fertőtlenít is. Ez a szakasz felel meg a test lélek általi megöldöklésének, amelynek során a lélek általi engedelmesség révén az ember gondolkodása annyira megtisztul, hogy egyre természetesebbé válik az engedelmesség, és egyre kevésbé képesek úrrá lenni rajta a bűn kívánságai és indulatai. Visszafordíthatatlanná azonban csak is a feltámadáskor, vagy az élve történő elragadtatáskor válik ez a folyamat, ezért a hitbeli küzdelem minden szakaszában nagyon fontos az éber virrasztás és az imádkozás, ahogy Jézus mondta Máté evangéliumában, valamint a teljes együttműködés Istennel. Azért is nagyon fontos ezt a folyamatot hangsúlyozni, mert lehetnek olyan bűneid, amiket nem látsz még, vagy nem láttál meg. Én amikor megtértem, azt gondoltam, hogy én elmondtam mindent Istennek, bevallottam mindent, és hosszú évek után jöttem rá, hogy van, amit nem is láttam akkor, és amit nem láttam, meg se tudtam vallani. Azt most kell megvallanom. Abban most kell előbbre jutnom, amikor megmutatja a Szentlélek. Most kell Jézus szabadítását kérni. Úgy legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, igazad van, ha szólsz, igazad van, amikor figyelmeztesz, hogy el ne vesszünk a világgal együtt. Valóban az igazságra van szükségünk, hogy szabadok legyünk. Köszönjük Jézus, hogy Te vagy a mi igazságunk, és a Te tőled származik az igazság igéje. Urunk, Te tudod egyedül igéd és szent lelked által megvilágosítani mi szívünket. Te látod és Te tudod, hogy személyesen miért vagyunk vakok, miért van bennünk keménység, miért kerültünk lelkileg nehéz helyzetben, ha abban vagyunk. De Urunk, köszönjük, hogy Te szabadító is vagy, és igazad van, hogy mi nagy bűnösök vagyunk, de köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy Te nagy szabadító vagy. Add, hogy tudjuk elkérni tőled a szabadulást, add, hogy engedjünk a Te szent lelkednek, és engedjünk a Te igédnek. Mert köszönjük, hogy aki hozzád jön, azt Te ki nem vetted, azt nem küldöd el magadtól, és aki megvallja bűneit, azt Te megtisztítod minden gonoszságtól. Urunk, köszönjük a bűnbocsánatod, de kérjük, Urunk, a megtisztítást is, hogy tisztíts meg bennünket minden gonoszságtól. Urunk, a Te szent lelked munkáját, a Te erős lelked munkáját erősíts meg bennünk, nem vondd meg tőlünk. Add, hogy győzedelmeskedhessünk veled. Adj hitet, Urunk, a gyászolóknak, vigasztald őket a feltámadás evangéliumával. Add, hogy tudják szerettüket a Te kezeidbe elengedni. Urunk, dicsőítünk Téged, mert irgalmas vagy. Urunk, kérjük a Te irgalmadat betegeinknek. Légy az ő szabadítójuk, gyógyulást hoz nekik, Urunk. Nagy titok ez, hogy, mert azt nem tudjuk, hogy ki az, aki meggyógyul, és miért, és ki az, aki nem. De hadd imádkozzunk azért, hogy a Te szent lelked erejével erősíts fel betegeink hitét, hogy tudjanak küzdeni. Tudjanak küzdeni a gyógyulásért, vagy ha kell azért, hogy veled megbékélve tudják az életet elengedni. Urunk, Te vagy a feltámadás és az örök élet. És köszönjük, hogy az igazi élet nálad lesz. Az örök élet, amiben nincs semmi törékenység, bűn, halál, hanem teljes, igazi élet van. De addig is, Urunk, amíg itt a földön, testben élünk, légy gyógyítónk, légy szabadítónk, szabadíts meg a szenvedélybetegeket is. Sokan vagyunk, Urunk, olyanok is, akik nem vallják be maguknak, hogy azok. Csak másban feltételezzük mindig ezt. Urunk, irgalmazz nékünk, szabadíts meg bennünket, gyógyítsd a mi életünket. Urunk, hallgass meg mindazokat, akik őszinte szívvel, hitből hozzád jönnek, Urunk. Mert aki hozzád jön, ki nem vetted, azt mondtad. Így legyen, hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, megváltónkat és szabadítónkat, Jézus Krisztust. Amen.